Ez itt továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Pence Edinával, az RSMDTM adószakértőjével. A témánk a 2015. évi munkatörvénykönyvének a változásai. Az adás első felében beszéltünk a kismamák foglalkoztatásáról, szabadságmegváltásról. Milyen jelentős más változtatások vannak a munkatörvénykönyvében?
Egy úgymond a pozitív változás történt, ami még régen-régen az új MT előtt így számoltuk a szabadságokat. Tavalyig, 2014. december 31-ig a keresőképtelenség idejére jutó szabadságokat arányosítani kellett. Ezt most 2015-től módosította az új munkatörvénykönyve, úgymondva a keresőképtelenség idejére is jár most már szabadság. Tehát ezt úgy kellett elképzelni, hogyha mondjuk valaki tavaly 3 hónapot volt táppénzen, tehát a keresőképtelensége mondjuk 90 napot effektív meghaladta, vagy 90 nap volt, akkor a 31. naptól gyakorlatilag arányosítani kellett a szabadságet, tehát éves szinten kevesebb szabadság járt a részére. Ez 2015-től a jogalkotó megváltoztatta, és abba az irányba helyezte, hogy gyakorlatilag nincs ilyen kieső idő a szabadságokra jogosító napok számában, hanem ha mondjuk valaki most akár egész évben táppénzen van, mert esetleg olyan betegsége van, akkor nem veszíti el a szabadságát, hanem ugyanúgy megmarad neki az éves szabadsága. És itt azért figyelembe kell venni azt, hogy ez azért is fontos, mert azért a szabadságok számolása a munkaviszony megszűnésekor, az egy olyan metódus alapján zajlott régen, mint ahogy tudjuk, hogy volt szabadságmegváltás, meg szabadság visszafizetés. A szabadság visszafizetés megszűnt, és a jogalkotó most is megerősítette effektív, mert nem módosította a munkatörvénykönyvét abba az irányba, hogy aki túlvette a szabadságát, és akkor ezt a túlvett szabadságot visszavette volna tőle a munkáltató, hogy amikor kilépett. Tehát azért itt eléggé az elszámolásoknál, a bérszámfejtőknél 2 darab ilyen variáció volt értelmszerűen, a visszafizeti, meg a nem fizeti.
Tehát ha valakinek például, csak hogy érthető legyen, mondjuk június 30-án megszűnik a munkaviszony, akkor ugye az éves szabadságának a fele járt neki addig, de ő már február-márciusban az egész évi szabadságát kivette, akkor, amikor a munkaviszonya megszűnik, korábban ezt vissza kellett volna kifizetni a munkáltatónak?
Igen, ez régen úgy volt, hogy gyakorlatilag ha többet vett ki, akkor ezt a munkavállalónak vissza kellett fizetnie. Ez most már úgy van, hogyha többet vett ki, hát akkor így járt a munkáltató gyakorlatilag. A munkavállaló meg pozitív irányban több szabadságot tudott kivenni, mint amennyi egyébként, ha arányosan nézzük, járt volna neki. Ez a mostani munkatörvénykönyvében sem változott. Tehát, hogyha valaki túlvette a szabadságát, azt a munkáltató nem vonhatja tőle vissza, viszont, hogyha értelemszerűen kevesebbet vett ki, akkor a szabadság megváltásában ki kell fizetni a munkáltatónak.
A felmondáskori szabadságok megváltása, visszafizetése, túlvonása, visszakövetelésével kapcsolatosan, akkor ugye ilyen esetek egyébként fordulhattak elő?
Mint jeleztem, azért ez egy dilemma volt gyakorlatilag a bérszámfejtés során, hogy mi van abban az esetben, ha valaki túlvette a szabadságát. Erről egyébként érdemes a munkáltatónak olyan szinten gondoskodnia, hogy végig gondolja, tehát ezt a szabadságtervezőt, ezt pont ezért találták ki, hogy legalább valamilyen szinten látja a munkavállalónak az éves szabadság igényét, hiszen megvan adva, hogy mennyivel rendelkezik a munkáltató, mennyivel rendelkezik a munkavállaló. Tehát ahol esetleg olyan merülne föl, hogy mondjuk egy munkavállaló szeretné az összes szabadságát valamilyen oknál fogva, mondjuk akár január-februárban egyszerre kivenni, és mondjuk el is fogyott a szabadsága adott évre, és mégis júniusban kilép a munkahelyéről, akkor tényleg felmerül az, hogy gyakorlatilag mondjuk, ha 30 napot veszünk átlagba, akkor 15 nappal túlvette a szabadságát. Volt arról egy elképzelés is, hogy ebben az esetben, mondjuk a júniusban kilép, akkor ezt a túlvett 15 napot gyakorlatilag jogalap nélküli kifizetésnek vegye a munkáltató, és követelje vissza a munkavállalótól azon a jogcímen, hogy többért kapott, mint egyébként amennyi járt volna. Csak itt 2 dolog, amint szerintem megbukik ez az egész történet, nekem az a véleményem, hogy eleve van egy 60 napra jogosító lehetőség arra, hogy a munkáltató az ilyen többletkifizetéseket úgymondva visszavegye a munkavállalótól, és szerintem a másik az, hogy amikor a munkavállaló kivette a szabadságát, akkor azt a munkáltató engedélyezte. Mert ez értelemszerűen hozzá kellett járulni, meg kellett oldani az ő munkaidejét, feladatait, tehát gyakorlatilag elismerten elfogadta a munkáltató, hogy menjen el a munkavállaló szabadságra, tehát kiadta jogszerűen részére a szabadságot. Tehát azért ez a 2 olyan feltétel, ami szerintem ezt az egészet úgymondva nem jogszerű és nem reális, hogy ezeket a többlet szabadságokat úgymondva visszavegye a munkáltató a munkavállalójától. Tehát ezek sajnos azok az időszakok, amikor a munkavállaló így jobban jár, illetve hogyha elmegy az új munkahelyére, akkor ott szintén időarányosan jogosult lesz majd szabadságra, tehát ha éves szinten nézzük, akkor ő meg tudja hosszabbítani így a szabadságát jó pár nappal vagy héttel, attól függ, hogy mennyi időt vett ki az előző munkahelyen.
A munkáltatónak van arra jogosítványa, vagy jogalapja, hogy mondjuk tudja azt mondani a dolgozójának, hogy ennyire sok szabadságot nem vehetsz ki egyszerre?
Relatíve igen, mondhatja. Tehát mivel hogy a munkáltató rendelkezik a szabadságoknak a többségével, tehát ő meg tudja határozni azt, hogy mikor vegye ki, és mennyit vegyen ki a munkavállalója. Tehát van egy a törvényben egy olyan...
Akkor is, hogyha ez munkaszerződésben külön nincsen leszabályozva?
Igen, hogyha külön le van, épp ezt akartam mondani, hogyha le van szabályozva a munkaszerződésében, akkor ennek függvényében ők ezt tudják kezelni, hiszen van egy olyan kötelezettség a munkáltatónak, hogy 14 nap egybefüggő szabadságot ki kell menni. Ha ezt a munkaszerződésben realizálják, hogy ez nem így fog megtörténni, akkor a munkáltató ezt ilyen szinten bonthatja, ezt a 14 nap egybefüggőséget, de megengedheti azt, hogy elmenjen esetleg 2 hónap szabadságra, de mondhatná azt is, mondjuk, hogy ne haragudj, időarányosan jár neked ennyi szabadság, mondjuk január-februárban 6 nap, most mondtam egy számot, és utána vegyél ki fizetés nélkülit, mert inkább engedélyezem a fizetés nélkülit, amit persze azért valószínűleg nem mindenki vesz örömmel, hiszen akkor értelmeszerűen fizetés nélkül marad, és akkor utána, amikor visszajön, annak arányában kapja majd a szabadságait, ameddig a munkaviszonya fennáll abban az évben.
A fizetés nélküli szabadságokkal egyébként jellemzően szoktak még élni, mert ugye ez a lehetőség benne van, nyilván minden a munkatörvénykönyvében is mindenki tud is erről, de van ennek egyébként külön szabályozása? Nyilván senki nem szeret fizetés nélkül maradni, tehát nem gondolom, hogy tömegesen élnének ezzel a munkavállalók.
Gyakorlatilag a fizetés nélküli több szempontból aktuális, illetve amiért figyelni is kell a fizetés nélkülire. Tehát amikor például a legnagyobb fizetés nélküli időszaka a munkavállaló életében, főleg a értelemszerűen az édesanyák életében, amikor elmennek tégyásra, gyedregyesre, mert ebben az időszakban gyakorlatilag ők fizetés nélküli szabadságot igényelnek írásban a munkáltató felé a gyermekük 3 éves koráig. Tehát ez a gyakorlat. Most ez majd azért meg fog változni, hogyha esetleg tovább akarnak otthon maradni, mert mondjuk ikrek vannak, vagy még egy kisbaba született, tehát akkor ezeket persze módosítani kell, de ha klasszikusan egy gyereket veszünk, akkor a gyerek 3 éves koráig fizetés nélkülit kell igényelni az édesanyának. Tehát ez egy nagyon nagy szegmens a fizetés nélkülinek, illetve a fizetés nélkülivel gyakorlatban élnek a munkáltatók és a munkavállalók is, mert azért sokszor előfordul, hogy valaki mondjuk egy speciális utazási lehetőséget kap, iskolai szinten el akar menni, mondjuk, mert nincs már ez a tanulmányi szerződés a munkáltató munkavállalók között, tehát ez nagyon egyedi formára ment át, és a munkáltató engedélyezi, hogy akár elmenjen 2-3 hónapra fizetés nélkülire a munkavállaló, mondjuk iskolai elfoglaltság miatt, vagy bármilyen, ami az életében gyakorlatilag úgymondva fellép, és ezt csak így tudja megoldani, akkor nem megszünteti a munkaviszonyát, hanem a munkáltató elengedi fizetés nélkülire. Amire itt természetesen figyelni kell, hogy a biztosítási jogviszony megszakadhat, és innentől kezdve viszont, ha megszakad a biztosítási jogviszony, akkor életbe lép az egészségügyi járulék fizetése, amit a munkavállalónak saját magának kell intéznie azért, hogy biztosított legyen, és ellátást kapjon, nem táppénzt, hanem bármilyen típus olyan ellátás, hogyha elmegy a körzeti orvoshoz, vagy eltöri a lábát, vagy bármi ilyesmi történne vele.
Ehhez hány napnak kell lenni ennek a fizetés nélküli szabadságnak, hogy ez belépjen?
Ez a 31. naptól ez a biztosítási jogviszony úgymondva így megszakad. A munkaviszony megszűnése után.
Erre biztosan egyébként azért kevesen figyelnek, vagy nem árt tényleg akkor erre felhívni a figyelmet, hogy a betegbiztosítása ugye megszűnik az embernek a fizetés nélküli szabadság alatt. Ez igaz a nyugdíjjogosultságra is? Mennyiben számít bele a szolgálati időbe ez?
Hát gyakorlatilag a fizetés nélküli szabadság igénylése azt jelenti, hogy a munkavállaló részére nem történik biztosításban eltöltött idő, nem történik járulékfizetés, tehát gyakorlatilag a szolgálati idejét erre az időre megszakítja. Ez úgy van a gyakorlatban, hogy bérszámfejtés során havi szinten, minden hónapban az adatszolgáltatás során a munkáltatónak a bérszámfejtése XY dolgozott fizetés nélküli időszakra tesz, tehát a bevallások során gyakorlatilag azzal találkozik a NAV, és majd a NAV által átadott OEP részére az adat, hogy nincs semmilyen biztosításban eltöltött ideje, tehát maga a szolgálati időben, amikor majd elmegy nyugdíjban, ezeket a kieső időket gyakorlatilag leveszik, ezeket a napokat, és ennyivel kevesebb a szolgálati ideje. Előfordult már azért egyszer-kétszer olyan, amikor a nyugdíjszámítás volt, hogy úgy kellett összekapargatni gyakorlatilag azt a pár napot, amire az ember így az élete során, így a munkaviszonyok során esetleg 5-10, 1-2 hét a két munkaviszony között mondjuk biztosítás nélkül időbe telik el, mert effektív megszakadt a munkaviszonya, akkor úgy kellett összekapargatni, mert az már akkor nagyon fontos volt, amikor például a nyugdíjban ment, hogy még kellene neki egy 5-10 nap ahhoz, hogy a szolgálati ideje effektív meglegyen. Főleg azoknál, akiknek esetleg kevesebb a szolgálati idejük, és minél több szolgálati időt kellene összeszedni gyakorlatilag a nyugdíjba menetelkor, hogy a jogosultságuk meglegyen a nyugdíjra.
Köszönöm szépen a beszélgetést, önök az Adóinfót, benne Pence Dinát, az RSMDTM adószakértőjét hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.